Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A közösségi média mindenki életét megváltoztatta. A különböző felületek mostanra a mindennapjaink részévé váltak. Reggel, közvetlenül ébredés után egyből rápillantunk a telefonunkra, hogy vajon mi történt addig, ameddig aludtunk. Napközben ezeken a felületeken kommunikálunk a barátainkkal, családtagjainkkal, ismerőseinkkel. De akár új kapcsolatok is kialakulhatnak az online térben. De nem csak ennyiről szól a közösségi média. Nagyon sokan itt mondják el a véleményüket, itt mesélnek magukról, és itt szórakoznak, szórakoztatnak. Hiszen tagadhatatlan, hogy egyre több tartalom kerül fel a világhálóra, ezek pedig képesek beszippantani a felhasználót. Egyes felületek pedig az évek során kiöregedtek, és helyükbe újak érkeztek. Mai műsorunkban a jelenleg legnépszerűbb felületről fogunk beszélgetni. Témánk? Tartalomgyártás és fogyasztás a TikTokon. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Ugyancsak online, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Bíró László, TikTokert, a László vagyok TikTok csatorna üzemeltetőjét. László, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözöllek a digitális világban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és különösen köszönöm ezt a rendkívül megtisztelő meghívást.
Kezdjük ott, hogy a Facebookot és az Instagramot mára szinte mindenki ismeri. Azonban egy pár éve megérkezett a TikTok is, és mára átvette a vezetést. Ez lett a legnépszerűbb közösségi média felület. Hogyan kell elképzelni ezt az alkalmazást?
Közösségi médiumokra, közösségi oldalaknak ez egy új generációja, vagy új evolúciájának újabb állomása. Ugye itt főleg ilyen rövid videós tartalmakat lehet látni. Facebookot ugye ismerjük, ott szöveget, fotókat, rengeteg mindent megosztanak, az Instagram pedig ugye főleg csak fotókból áll. És a TikTok az meg kicsit olyan, mint egy tévé, én ezt tévéhez tudnám, de tévékészülék, tehát mindenkinek van egy csatornája, nekem is, a László vagyok csatorna, és a nézők azok pedig váltogathatnak a csatornák között, tehát ahogy pörgetjük a videókat, úgy mindig egy újabb-újabb csatorna tárul fel elénk. Hát ez is a veszélye egyébként, mert nehéz abba hagyni, hiszen mindig egy újabb tartalommal találkozunk. Tehát nincs az, hogy mint a Facebooknál, hogy egyszer csak a végére érünk, hogy jó, ezt már olvastam, hanem mindig egy újabb-újabb videó érkezik, és így nehéz letenni.
Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt, mi mint felhasználók, hogy beszippantanak ezek a felületek, és jóformán a virtuális térben töltjük az életünket. Hogyan teszi ezt a TikTok, és meglátásod szerint elsősorban melyik korosztályt szólítja meg?
Pont így szippantja be, hogy említettem, hogy egyszerűen nincs vége, mindig újabb-újabb videókat lát az ember. Ugye eleinte, főleg, mint hogy minden újdonság a tinik körében volt nagy sláger, de most már egyértelműen látszik, hogy bőven a 20-30-40-es korosztály is használja, sőt, tehát én már láttam olyan nyugdíjast is, 70-es-80-as évest, aki videókat készít, nem csak néz, hanem maga is készít, és igen nagy sikerrel. Hát lehet, hogy pont azért nagy a sikere, mert hát ugye különleges, hogy 78 éves néni megmutatja, hogyan tud tornázni. Vagy táncolni.
Te hogyan kerültél kapcsolatba a TikTokkal, és hogyan lettél tartalomgyártó?
2 éve szerintem, amikor hát volt ugye ez a covidos időszak, és az emberek itt beragadtak a lakásba, és megmutatták nekem, hogy eleinte nem érdekel, ugye, hát jó, van egy újabb oldal, nem akarok regisztrálni. Aztán, amikor egyre többször jött egy olyan link, ami erre az oldalra, hogy nézd meg ezt a videót, és akkor muszáj voltam bekapcsolni, hogy megnézzem, és hát bizony megtetszett. Tehát engem is ugyanígy beszippantott, bár szerencsére azért nem nagyon. Most itt arra gondolok, hogy valaki tényleg órákig, rengeteg órákig képesek ezt nézni, hál' Isten azért szerintem ezt viszonylag kordában tudom tartani. megoldani. Úgyhogy így kerültem vele kapcsolatba. Aztán nem tudom honnan, hogy tényleg ez, mondom, megosztok először tévés történeteket velem kapcsolatban, mint korábban tévében dolgoztam. Majd valahogy jött az, hogy miért nem mesélhetném el a történeteimet, vagy velem megtörtént eseményeket, úgyhogy bizonyos karakterek szerepébe öltözöm, és akkor úgy mondom el.
Amikor csak egyszerű néző voltál, de már regisztráltál a felületre, mennyi időt töltöttél naponta körülbelül a felületen, és mennyire szippantott be?
Szerintem ezt én mindig tartottam magam ahhoz, hogy most is, hogy hát reggel, mikor felkeltem, akkor megnézem, hogy reggelizés közben, hogy mi minden történt, akár a Facebookon is, meg akár itt is. Úgyhogy, hát, hogy mondtam, hogy próbálom azt, hogy ne legyen az, hogy éjjel kettőig, háromig az ember ott ragad, és nem alszik, vagyis már arra eszmél fel, hogy úristen kell, nem kell. Nehéz ez, most láttam a TikToktól egy ilyen, az alkalmazáson belül egy új lehetőséget, hogy az ember korlátozza magát, hogy mennyi ideig használja a TikTokot, hogy valahogy jelezze neki, hogy úristen, te már 5 órája nem mozdult el a telefon elől. Tehát a maga az alkalmazás is próbál azért valamit tenni azért, hogy az emberek kicsit éljenek is a virtuális világon kívül is.
Ahogy már elhangzott a műsor folyamán, a TikTok előtt újságíró, televíziós riporter voltál. A TikTok egyfajta visszatérésnek is nevezhető a sajtó, a média, a vizuális világ terébe?
Ezek nagyon nagy szavak, hogy visszatérek. Akkor korábban tévénél dolgoztam. Akik törzsnézők voltak, azok ismertek. De úgy általában nem voltam olyan ismert, mint a nagyon nagy tévések. Úgyhogy eddig TV csatornánál dolgoztam, most viszont saját csatornám van. Ez a TikTokon van. Úgyhogy izgalmas, hogy most megint előjönnek azok a szituációk, hogy találkozok egy régi ismerőssel vagy emberrel, és akkor ezt is akkor mondja, hogy já, nem azt mondja most, hogy láttalak a tévében, vagy láttam ezt meg azt a riportodat, hanem azt mondja, hogy láttam a TikTokon a videódat, és akkor jaj. És akkor mindig ráeszmélek, hogy hú, hát ezt nézik, és most már ugye egyre többen.
Mint egykori újságíró, mi a véleményed arról, hogy mindenki szabadon elmondhatja a véleményét a világ dolgairól, hogy továbbra is használjunk nagy szavakat?
Milyen egyszerűnek tűnik ez a kérdés, szerintem annál bonyolultabb, mert a szabad véleménynyilvánítás az egy alapvető jog, tehát mindenkinek joga van ahhoz, hogy ezt elmondja, hogy mit gondol. A probléma azzal van, hogyha valakik szándékosan álhíreket kreálnak, szándékosan hazugságokat terjesztenek valamilyen saját önös érdek miatt, attól még nem fogadható el egy merénylet, mert a terroristának az a véleménye, hogy ezt az épületet fel kell robbantani. Tehát igaz, hogy neki ez a véleménye, de általában azért ez a vélemény azért nem elfogadható. Tehát így nagyon fontos lenne, hogy az embereknek, főleg az iskolás korban már tudják szűrni azt, hogy rájöjjenek arra, hogy a tudatos internet használat hogyan tudja kiszűrni azt, hogy ez az oldal álhíreket kreál, vagy csak részben igaz. Szerintem ez a, legalábbis Magyarországon, szerintem ez a fajta oktatás azért még nagyon nincs az iskolákban, hogy odafigyeljenek. Tehát akár olyan példákat is mondhatnék, hogy mondjuk jön egy áll e-mail, amiben a bankkártyánk adatait kérik, hát akkor attól még, mert a bankomnak látszó e-mail jött, attól még nem adom meg nekik a bankszámlaszámomat, vagy a bankkártyám adatait. Tehát ezeket már szerintem gyerekkorban el kellene kezdeni az ő edukálásukat arra, hogy szevegyék, hogy mik azok az oldalak, amik álhíreket írnak, hazugságokat terjesztenek, vagy mik azok a levelek, azok az ismét. Érdek, amiből az ember rájön arra, hogy ez egy hazugság.
Ez a fajta nevelés nem csak Magyarországról, hanem sajnos, vagy nem sajnos, Romániából is hiányzik. Ugyanúgy, ahogy azzal is tisztában vagyunk, hogy a közösségi médián gyakran lehet találkozni álhírekkel, és ez a TikTokról is elmondható. Mit tudnál ajánlani annak, aki gyakran nézegeti az ezen a felületen megjelenő videókat? Mire figyeljen oda, hogyan tudja kiszűrni a téves információkat, az álhíreket?
Semmiképpen sem szabad mindent elhinni. Azért manapság, amikor az alkalmazáson belül is olyan lehetőségek vannak, gondolok olyan filterekre, olyan eszközökre, amelyekkel akár egy ismert ember arcán is meg tudunk szólalni. Ilyenkor az ember joggal hiszi, az, aki elsőre látja, hogy úristen, XY elnök arról beszél, hogy miközben az csak egy kreált virtuális arc, ha jobban megnézi az ember, de első ránézésre lehet, hogy rögtön el is hinnénk. Tehát azt mondom, hogy kellene kicsit a józan észt is használni, de nem csak a TikToknál most, hogy rengeteg a baleset is van, amikor az ember megy a GPS után, mint vakló a szakadékba, és azt mondja a GPS, hogy kanyarodj itt balra, és bekanyarodik a Dunába. Tehát nem feltétlenül kell a készülékbe beleesni, az embernek kikenyitni a szemét, kicsit körülnéznie, hogy jé, vannak táblák, vannak mindenféle olyan jelek, amivel az ember tudna tájékozódni. A nagyon nagy praktikákat nem tudok mondani, hogy most mik azok a ismérvek, hogy na most ez tuti álhír, vagy nem, de mondjuk főleg most a háború kapcsán rengeteg olyan videó került elő, amiben kiderült, hogy évekkel korábban készült egy légiparádém, és akkor utólag ugye sokan elhitték, még ezt valaki kreálták, nyilván azért, feszültséget keltsenek. Érdemes tanájárni, akár ha ember letölti a videót, rákeresni egy keresőben, és akkor lehet, hogy kidobja azt a szöveget, amiről szó van benne, vagy azt a képet, és akkor már is kiderül, hogy nem is ott, és nem is akkor készült. Tehát egy kicsit azért az ember utána kereshet, ha már ott ülünk a monitor előtt, akkor hát ha rájön arra, hogy ez már korábban elkészült ez a fotó, és nem is ott, ahol mutatják.
Ha a TikTokra és a rajta megjelenő tartalmakra gondolunk, akkor elmondható, hogy ez egy nagy vegyes, minden megtalálható rajta. Te személy szerint milyen videókat szoktál készíteni?
Nekem kb. Egy év kellett ahhoz, hogy megtaláljam ezt a jelenlegi formát. Tehát ahogy egy színházas barátnő mondta, van egy saját társulatom, úgyhogy ez azt jelenti, hogy különféle karaktereim vannak. Nagyjából lefedik a társadalomnak úgy mindegyik szegmensét. Tehát van itt akadékoskodó hivatalnoki dolgozó, bürokrita nevű karakter, de van politikusom, aki Vagyonos Pál néven fut, de van Pirike néni, Ede bácsi nyugdíjas házaspár. És a velük, tehát az ilyen társadalmi csoportokban lévő emberekkel történő szituációkat mutatom be. Tehát akár egy nyugdíjas procedúráját egy hivatalban, vagy egy fiatal anyukának a problémáját szintén mondjuk a hivatalban. Megpróbálok zömében, az életből jön az inspiráció. Nem minden videó megtörtént eset, valamelyikben csak részben történt meg, valamelyik akár meg is történhetett volna, hiszen annyira tipikus jelenséget mutat be, hogy simán előfordulhatna. És akkor ezeket a sokszor abszurd, vicces szituációkat játszom el.
A műsor előtt beszélgettünk, és említetted, hogy Magyarország után Romániából, Erdélyből nézik a legtöbben a videóidat. Milyen más adatokat közöl még a tartalomgyártóval a TikTok?
Annyira nem sokat egyébként. Hát főleg a napi nézettséget mutatja, ezeket egy órákra lebontva lehet látni. Kifejezetten jól látszott az, amikor iskolaszünet van, és az, amikor tanítás, tehát amikor szünet van, akkor látszik, hogy olyan 9-10 óra körül nagyon megnő a nézettség, ami kitart este 10-11 óráig. Amikor pedig iskola van, akkor látszik, hogy olyan dél 1 óra környékén nő meg a nézettség, tehát addig látszik, hogy hol vannak iskolában délelőtt a gyerekek, és akkor szintén ugye az esti órákig tart, úgyhogy ezeket például nagyon jól lehet látni. Hát férfi-nő arány mutatja még, hogy hány, most ugye ilyen követő szempontjából mondom, hogy hány százalékban, milyen arányban követnek nők vagy férfiak. Úgyhogy az országokat mutatják, általában az első hármak, Magyarországról van 90%-ban követő, aztán Románia 3%, és akkor Szlovákia, Németország az olyan 2-2%, de jól mutatja, hogy hol laknak főleg magyarok a világban. Meg hát persze a követők pontos számát, tehát most én olyan 46 ezer követőnél tartok, illetve 1.600.000 like körül. Ezeket látjuk nagyjából, annyira nem sok mindent egyáltalán.
Beszélgettünk arról, hogy vannak olyan közösségi médiás platformok, amelyeket mindenki ismer. Egyre inkább ilyen lesz a TikTok is, de talán, hogyha videóformátumú tartalomgyártásról van szó, akkor az emberek nagy többségének elsősorban a YouTube jut eszébe. Így adja magát a kérdés, hogy miért a TikTokra kezdtél el videókat készíteni, és miért nem a YouTube-ra?
YouTube az inkább egy ilyen videós tárhely, tehát az, aki otthon jól meg tudja csinálni a videóit, megvágni. A TikTok pedig egy alkotói portál. Tehát a TikTokon rengeteg effekt van, mindenféle olyan eszköz, amivel az ember, ha nem is profi vágó, de azért fel tudja dobni a videóját. Tehát én is, amikor játszom a női karaktereket a jelenetekben, akkor sokszor megkaptam, hogy milyen jó sminkelek. Hát egyáltalán nem, mert nekem semmilyen sminkkészletem nincsen, tehát ez a TikTokban lévő alkalmazás az, ami tud csinálni egy olyan sminket, mint a életű lenne. Tehát rendkívül jól leköveti az ember szájmozgását, szemmozgását, teljesen életű filterek vannak, és ez a YouTube-ben ez nincsen. Ott ugye feltölti az ember a már kész videóját, és ott az van. Itt pedig zenéktől kezdve mindenféle maga, a TikTokon belül is van egy ilyen vágási lehetőség, illetve hát a hossz, tehát a YouTube-on ott nem tudom, hogy van egyetlen hossz korlátozás. TikTokon eleinte ugye 1 perc volt, aztán 3, de most már 10 perces videókat is fel lehet tenni, tehát mondjuk azért a TikTokra nem tudnék feltenni egy koncert felvételt másfél órában, mert arra nincs lehetőség. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ez a kettő között a különbség, a TikTok az egy inkább egy alkotói portál, vagy oldal, vagy alkalmazás, csomó olyan lehetőséggel, ami másik oldalon nincs meg.
És akkor hogyan készül el a te esetedben egy-egy TikTok videó? Gondolok itt elsősorban arra, hogy említetted, hogy az alkalmazáson belül is van vágási lehetőség. Itt dolgozol, vagy valamilyen más programmal?
Is-is. Pont az említett női karakterekhez muszáj használnom a TikTokot, mert ott vannak olyan effektek, amivel úgymond nővé tudom varázsolni magamat. Aztán van egy másik program, ami minden a telefonomon van egyébként, amivel a videókat megvágom. Általában úgy van, hogy megírom előre a szövegeket, kapok sok-sok olyan történetet szerencsére követőktől, hogy mik történtek velük, és akkor elkészítem a párbeszédeket, kitalálom, hogy ehhez a jelenethez kik kellenek, milyen szereplők kellenek, előkészítem a ruhákat, és akkor általában 2-3 hetente szánok rá egy napot, ilyenkor bezárkózom a szobába, és akkor szépen sorba felveszem a jeleneteket a telefonommal, ez 2-3 óra, aztán 3-4-5-6, attól függően milyen hosszú videókat csináltam, elkezdődik a vágás, hangokat, effekteket teszek alá, és remélem, hogy a végeredmény pedig tetszeni fog, meg átjönnek azok a poénok esetleg, amit gondolok a követőknek.
Ha vissza kéne osztani az időt, mennyi idő kell egy videó elkészítéséhez? Említetted, hogy egyszerre többet veszel fel, külön veszed a jeleneteket fel, és utána kezdődik a vágás. De mégis egy videó nulláról a kész állapotig mennyi időt feltételez?
Ezt nehéz megmondani, hogy ugye nem csinálok egyet. Ez megint az összetettségétől függ. Nem hosszúak a videók, tehát azért 20-30 másodperc, 40, sőt a hosszú videókat meg sem nézik nagyon a követők, úgy általában akik használják a TikTokot. Úgyhogy egy percnél azért nem szeretek hosszabb videókat csinálni. 20 perc körülbelül mondjuk a maga a jelenet felvétele, és akkor utána mondjuk megint 20 vagy megint 30 perc mondjuk megvágni.
Sokan azt mondják, illetve hangoztatják, hogy az újságíróknak, influencereknek és egyéb tartalomgyártóknak milyen könnyű életük van. Mint egykori újságíró és mint mostani tartalomgyártó tudod igazolni, hogy ez nem éppen így van. Hiszen ha nem is vesszük az utómunkát, ami időben egy fajsúlyos tényező, akkor is ott van a felkészülési idő. Hogyan kell felkészülni egy rövid TikTokra szánt videóra? Kell hozzá például forgatók?
Esetemben muszáj, mert ugye annyi szereplőt játszok, hogy nem tudtam észben tartani azt, hogy mit vettem fel és mit nem, ezért mindenképpen csinálok forgatókönyvet, hogy lássam, hogy milyen jelmezek kellenek, milyen szereplőkkel, milyen egyéb kellékkel hozzá, és ezeket általában a blőket, a párbeszédeket is színekkel külön választom, hogy aztán kihúzzam utána a listából őket, hogy oké, ezeket már felvettem. Tehát ennélkül nem tudnám, mert ugye mivel nem csak egy videót csinálok, hanem többet is, mert így gazdaságos, hogy akkor csak egyszer kell csak beöltözöm például Ede bácsinak, és akkor úgy nyilván sokkal könnyebb, nem pedig váltogatom a ruhákat, a karaktereket, én is, ha beleöltözök egy karakterbe, akkor átveszem annak a szellemét, annak a hangját, hogyha úgy beszél, hogy öreg ember, akkor öreg emberként beszél. És akkor ebbe benne vagyok, ebbe a karakterbe.
Ami a videóban nem látszik, az ez az átalakulás, amiről beszéltél, de mennyi időbe telik mondjuk Ede bácsiból átvedleni bürokritába?
Kell keresnem magamban a szereplőt, tehát amíg átöltözök, akkor szoktam úgymond behangolni, tehát akkor van olyan karakterem, ami ilyen gonosz főnök, és akkor ha-ha-ha-ha, és akkor elkezdek így nevetni az ő hangján, a szomszédok lehet, hogy hülyének néznek, vagy hallanak, és akkor mire úgy átöltözök, addigra megvan már az a figura, hogy akkor szia, szevasz, ki vagy rúgva. Akkor utána megint átöltözök Ede bácsivá, akkor Ede bácsi, akkor így, akkor mama, mama, általában őt a mamával szoktam behangolni, tehát hogy mama, mama, hol vagy? És akkor megvan a mama hang. A Rita, a bürokrita, ugye ő állandóan akadékoskodó hivatalnok, hát ő rá is rágondolok, hogy akkor mibe kötözködik bele. Hát egy kicsit ilyen szétdohányzott hangja van. És átalakulom a számú, úgy tartom, és néha azt veszem észre, hogy a szerepben maradok, és mikor nézem a videóimat, hogy akkor még mindig ugyanúgy maradt a szám, és győzem ezt visszapakolni magamat, hogy visszataláljak magamhoz. Úgyhogy hát meg kell keresnem magamban a hangot, a figurát, és akkor ezért jó az, hogy egyszerre veszek fel több jelenetet ugyanattól a karaktertől, mert akkor nem kell váltogatnom magamban sem ezeket a figurákat, hanem akkor, hogyha megvan a bürokrita, aki nézi és látja az információkat a monitorján, akkor így hosszasan el vagyok vele.
A különböző karakterek mellett az is látszik, hogy digitális háttérrel, zöld háttérrel dolgozol. Megkérnélek, hogy mesélj a háttérrel való munkáról és ennek a technikai részleteiről.
Áttér az konkrétan a hálószobában egy zöldre festett fal. Van hozzá rendes lámpám, mivel azért nagyjából jól be tudom világítani az arcomat. És ahogy mondtam, a telefonos alkalmazás óriási segítség, mert hogy ennek segítségével tudom úgymond kivágni, kiukasztani a hátteret. Tehát eltüntetem a zöld hátteret, és oda mindenféle általában olyan stock fotókat használok. Keresek irodai hátteret, vagy éttermet, vagy ami kell. És akkor ezeket a helyszíneket kitalálom, hogy akkor elvileg hol játszódik, játszódhat az a jelenet. amiről szó van. Ezzel is szokott küzdelem lenni, de nem professzionális ezért ez a felszerelés, tehát sokszor van, hogy az alkalmazás a ruhámat is kiukasztja, és akkor lehet, hogy nem azt a ruhát kell felvennem, mert mondjuk volt benne egy zöld szín, és akkor hirtelen átlátszó lettem. Úgyhogy erre figyelni kell. Hát ez még a tévés múltbalmul azért van némi gyakorlatom, de nem ezzel foglalkoztam konkrétan, hogy zöld hátterekkel, de hát most ezt is meg kell tanulnom.
Vissza a TikTokra. Létezik egy olyan kifejezés, hogy For You. Itt az adott felhasználónak szánt videók vannak, amelyről a közösségi platform algoritmusa úgy tartja, hogy talál az adott személyhez. Hogyan lehet ide bekerülni egy videóval, és hogyan lehet ott tartani az alkotásunkat annak érdekében, hogy minél többen megnézzék azt?
Szeretném én is tudni, még szerintem sokan szeretnék tudni, hogy a TikTok milyen algoritmussal dolgozik. Vannak ilyen legendák, hogy állítólag néhány percig mindenkinek a videója bekerül ebbe a For You-ba, vagyis a magyarul hát neked be, ami ugye azért fontos ebben az alkalmazásban, mert ellenben mondjuk egy Facebookkal, ahol általában az ember a saját ismerőseinek a tartalmait látja, ebben a For You-ban teljesen idegen embereknek a videóit is láthatja. Így lehet ugye növelni a követőszámot, az elérést, hiszen olyanok is látnak, akik addig nem ismertek, viszont ebben a For You-ban feldobja nekik a videómat, és megtetszik nekik, és akkor így rám találnak. Az algoritmus mi alapján tartja ott, még csak állítólag, ugye a lájkok meg a kommentek, tehát ha azt látja a rendszer, hogy a két perce felrakott videóra viszonylag gyorsan jönnek a lájkok, sok embernek tetszik, jönnek hozzá kommentek, akkor annál tovább tartja bent ebben a For You-ban, és minél tovább van bent, annál több idegen emberhez érhet el, úgyhogy valami ilyesmi a titka, úgyhogy lehet pár száz követővel is több százezes vagy milliós nézettségű videót elérni, hiszen nem attól függ, hogy téged hányan követnek, hanem az, hogy milyen tartalmat generáltál, vagy csináltál, és az mennyire tetszett a nézőknek.
És mennyire relevánsak meglátásod szerint ezek a videók, amik a For You-ban vannak? Amikor csak egyszerű néző voltál, mennyire illett be a te stílusodba az, amit ott láttál?
Hát eleinte mindenfélét kap az ember, sok trash videót is, ami nem biztos, hogy érdekli, addig szerintem, amíg nem látja maga az algoritmus, hogy mi az, ami érdekli. És utána már érdekes, nekem nem dobnak fel főzős videókat, én nem tudok főzni, van ismerősöm, akinek meg csak olyan videók jönnek. Nekem pont ilyen akár képekkel, képek szerkesztésével, vagy reklám videók készítésével kapcsolatos videókat szokta feldobni, azokat nézem sokáig, mert az érdekel, hogy hogyan csinálják. Úgyhogy idővel nagyon jól belövi az érdeklődési kör. Tehát szerintem, amint felmegy az ember az internetre, nem lepődik meg azon, hogyha beszélt otthon egy mosóporról, akkor hirtelen annak a mosópornak a reklámja jelenik meg neki Google kereső mellett, vagy rákeresünk a Google-ben, és utána pedig a Facebookunkon furcsa módon hirtelen azok az utazási hirdetések jelennek meg, amikről az előbb kerestünk. Úgyhogy most már nagyon-nagyon összefügg minden mindennel, szerintem.
Elkerülhetetlen, hogy egy kicsit a piszkos anyagiakról is beszéljük. Az interneten számos cikk van azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb TikTokerek éves szinten több millió dollárt keresnek. Mikortól és milyen alapon fizet a TikTok?
Megint valamilyen változás történetet, mert eddig úgy volt, hogy 100 000 követőt elért embernek lehet ajándékot küldeni videókra. Nekem nincs 100 000 követőm, de már a videókra nekem is lehet ajándékot küldeni. Na, és ezek az ajándékok azok, amiket a TikTok használók, hogyha fizetnek a TikToknak, akkor nekik lesz ott egy egyenlegük, és abból tudnak ők különböző értékű ajándékokat küldeni a kedvenc videósuknak, aki ezután ebből a TikTok hát átszámolja valahogy, tehát lesz valami jutalékot, ezt se tudja senki, sajnos, hogy mi alapján számolnak dolgokat, de annyit tudok, hogy 1000 dollár a napi kifizetési limit, tehát annál többet nem fizetnek ki senkinek, de most a hatalmas titkot elárom, tehát én bő egy év alatt kemény 20 dollárt kerestem a videóimmal, úgyhogy tehát azért nem ebből fogok még megélni, úgy érzem.
Meglátásod szerint mennyire tartozik felelősséggel egy tartalomgyártó? Nyilván vannak olyan videók, amelyek vlogszerűen bemutatják egy ember buszos utazását, ezek nem befolyásolnak. De ott vannak a politikai, gazdasági, járvánnyal, vagy éppen a háborúval kapcsolatos videók is. Ezek üzenete befolyásoló lehet a néző számára. Ennek alapján mekkora felelősségetek van nektek, tartalomgyártóknak?
Van felelősségünk, tuti. Nem biztos, hogy mindenki felméri, tehát ahogy mondtad, egy buszos utazásról szóló vlognak nincs akkora hatása, vagy egy főzős videónak. Én még sose akarom senkinek megmondani, hogy mit gondoljon, kapok ilyen-olyan kommentet is, persze, hogyha valaki nem ért egyet azzal, amit csináltam, ami általában vittes, mert pont, hogy a valóságot, tehát valós történeteket mutatok be, és akkor valaki nem hiszi el, hogy az valós. Tehát itt is előjön az, hogy néha már a valóságot sem hiszük el, akkor hogyan szűrjünk ki azt, amit meg a hazugság, hogy az akkor most igaz vagy sem. Úgyhogy hát nyilván bújtogassák fel arra a kedves követőket, hogy gyújtsák fel a hajukat. De ez mondjuk az alkalmazásnak is egy fontos szerepe, meg problémája, mert más a Twitter, a többi ilyen oldalnál is rengeteg ilyen botrányról is hallani, hogy ugye letiltottak, mondjuk a Trumpot tudnám mondani, hogy letiltották, mert úgy gondolta az alkalmazás, hogy amit ott ír, az nem helyén való. És akkor megint hozhatjuk a szólásszabadságot. Úgyhogy ez ilyen, szerintem ember meg nem fejti ezt, hogy melyik a helyes út. Nehéz, ez nehéz kérdés.
Létezik egy másik kifejezés is, ami a TikTokkal hozható összefüggésbe, ez pedig a TikTok trend. Na de ez mit is takar?
Trend. Ugye talán sokan emlékeznek ezekre a vödrös kihívásokra, amikor egy jeges vizet kellett magukra önteni. Na most itt is körülbelül ez van, tehát valaki kitalál, vagy feltesz egy jó zenét, és arra egy koreográfiával táncol, akkor abból trend lesz, és mindenkinek idézőjelben meg kell csinálni azt a trendet, hogy ő is táncol, vagy szerencsétlenkedik arra a videóra. Nem csak tánc, legutóbb, amit én nem nagyon csinálok ilyen trendeket, inkább kiparodizálom a trendeket. Tehát volt egy időben nagyon nagy trend volt ez a körlámpa, amivel ugye általában a videókat készítők dolgoznak. Körlámpát maguk felé fordították, és akkor, mikor bekapcsolta a lámpát, akkor hirtelen félmeztelen lett, és akkor le lehetett mutatni mindenkinek az izmos felső testét. Na hát én ezt úgy csináltam meg, hogy a körlámpát magamra fordítottam, és hirtelen Pirike nénivé alakultam otthonkába, köténybe, úgyhogy ez meg ennek volt a kifüggelés, hogy ne számítsanak arra, hogy én levetkőzöm. És ilyenek a trendek, valaki kitalál valami ökörséget, már nem gyors, hogy ökörséget, vagy valamilyen feladványt, és akkor ezt megpróbálják minél többen megcsinálni.
Nem veszélyesek ezek a trendek? Itt visszagondolok, hogy egy pár évvel ezelőtt nagy divat volt például a Kék Bálna nevezetű játék, amiben emberek is haltak meg, és ezek a trendek, ezek a kihívások az érdekesség miatt és az adrenalin bomba miatt, amit adnak, felkeltik a fiatalok érdeklődését.
Hát dehogy nem veszélyes, hát én sem mennék meg. Azt hiszem, talán ez volt az, amiről beszélsz, ez a kihívás, amikor ilyen mosóporos, vagy öblítős, vagy valamilyen akármi tettek meg, de teljesen agyament dolog. Itt megint azt kellene, hogy húzan észnek azért valahol egy idő után felül kellene kerekednie az ilyen dolgokon. Szerintem a szülőknek is nagy felelőssége lenne az, hogy azért nézzék meg, hogy a gyerek mit csinál. Tehát általában ezeket azért nem egy józan észre megáldott felnőtt ember csinálja, hanem sajnos a fiatalok próbálják ki. Úgyhogy oda kell nézni azért szerintem, hogy mit néz a gyerek, meddig nézi, meg elbeszélgetni vele, hogy azért, mert valaki ott megcsinálta, és habzott tőle a szája, attól az meg nem egészséges.
Mint tartalomgyártó, mi a véleményed a nemrégiben a TikTok körül kirobbant adatkezelési botrányról? Mennyire lehetnek biztonságban az adataink ezen a felületen? Hogyha már a negatív dolgokról is beszélgetünk, akkor elkerülhetetlenül szóba hozzuk ezt.
Ezek a cégek, az összes közösség, az pont, hogy abból él, hogy összegyűjti az adatokat, hogy miket néztünk, kire kerestünk rá. Hirtelen, ugye ezek alapján tudják optimalizálni a hirdetéseket, és nyilván ezekkel az adatokkal kereskednek, hogy akkor én mennyire pontosan meg tudjuk állapítani bizonyos felhasználóink, milyen érdeklődési körre rendelkeznek. Úgyhogy aztán, hogy ezt mennyire használják fel legális, ezt szerintem ember meg nem fogja mondani, mint hogy szerintem egyikünk sem olvasott el még sosem egy általános szerződési feltételt, amelyet mindig kipipálunk, hogy oké, belegyezek, csak gyorsan regisztrálják, és legyek túl legyen az egészen. Úgyhogy lehet, hogy ott le van írva, hogy egyébként meg az ön adatait eladjuk XY cégeknek. Nem tudom, én sem olvastam még el, sajnos még egy ilyet sem, úgyhogy nem tudom, hogy hol vannak az adataim. Biztos valamilyen kínai szerveren fent vannak, miután oda gyártjuk a tartalmakat. Hát bízunk benne, hogy nem keresnek meg semmilyenféle zsaroló e-mail-el. Remélem.
Szóba került már a különböző trash videó, amiből a TikTokon nincs hiány. Ezeknek a nézettsége óriási, de üzenetük nincsen. Hogy lehet akkor ezzel ilyen hatalmas nézettséget produkálni? Avagy ennyire menő a bunkóság a közösségi médiában?
Ez olyan szerintem, mint amikor azt mondják az emberek, hogy a tévében, a híradóban is mindig csak a véres dolgokat mutatják be. De közben meg ezt nézik. Tehát amikor Amerikában indult egy tévé, ami csak jó híreket közölt, az fél év után csődbe ment, mert senki nem nézte. Tehát itt megint az van, hogy látnak egy embert, aki szerencsétlen, elesett, hülyén táncol, nem tud énekelni, akkor nézni fogják, mert röhögnek rajta, és elküldik a haverjainak, hogy néznek te is ez a szerencsétlent. És ezekből a videókból, ezekből a trash videókból egyszerűen akár milliós nézettségű videók is lehetnek. Bizonyára nem néznének meg milliók olyan videót, amiben valaki a hiteltanácsadásról szól meg, hogy a jegybanki alapkamat nőtt, akkor mennyivel többet kell majd fizetni havonta a lakáshitelért. Nem is beszélek erről tovább, mert rögtön elkapcsolnak a hallgatók. Tehát az ilyen száraz témák tuti nem érdeklik, pedig ilyen videók is vannak egyébként a TikTokon, ahol tök értelmes és nagyon fontos információkat mondanak, akár nyelvtanárok, akár ingatlanosok, rengeteg hasznos dolog is van. Tény, hogy az ilyen trash és teljesen értelmetlen dolgok, azok jobban megfogják az embert, mert szerintem ez az oka, hogy nevetnek rajta, hogy nézd ezt a hülyét.
És mi a véleményed a TikTokon tevékenykedő influencerekről, mert látjuk azt, hogy szép számban vannak olyan videók is, ahol egy adott tartalomgyártó egy bizonyos terméket az egekig dicsér fel.
Ezen két élő dolog, mert nyilván, hogyha úgy dicséri azt a fogfehérítőt, hogy soha nem használta, akkor kicsit nekem etikailag visszás, hogy miért dicsér egy olyan terméket, amit még ki sem próbált. Másrésztről meg, ha a kedvenc színészem egy kenyérpirítót reklámoz, attól még nem feltétlen kell nekem is egy kenyérpirítót ennem, mert ő azt mondja, hogy ez de jó. Egyrészt az embereknek itt megint el kellene dönteni, hogy oké, nekem szükségem van-e erre valóban, vagy sem, illetve hát aki készíti ezt, amit a reklámozók, az influencerek, hogy ők nekik mennyire etikus az, hogy olyan dolgot reklámozok, amivel esetleg nem is értenek egyet, csak a pénzért. Én is utasítottam már el új reklámot egyébként, olyan megkeresést, ami nem fért össze feltétlenül az én értékrendemmel, de fogadtam el olyat is, ami viszont tetszett, és azt mondtam, hogy ez milyen jó pofa, hát akkor miért ne mutassam be én is.
Hogy keresik meg a különböző cégek a tartalomgyártókat annak érdekében, hogy azok reklámozzák a termékeiket, szolgáltatásaikat?
Írnak egy e-mailt, ahogy általában, vagy Instagramon, ugye ott is ott vagyok, ott írnak üzenetet, és aztán leírják, hogy követnek. Örülök neki, hogy egyetlen fantáziát látnak benne, hogy az ő termékük, vagy az ő szolgáltatásuk az érdemes arra, hogy én mondjam el azt, hogy ez hasznos vagy jó. Itt megint eldöntöm azt, hogy egyetlen én egyet értek-e, és aztán megállapodunk arról, hogy akkor rendben mit szeretne. Tehát megint ez a tévés faj, hogy akkor ő egy reklámvideót szeretne konkrétan, vagy egy olyan videót, amit én abszolút én gyártok le, ő bele se szól. Azért olyanokat nem vállalnék el, ami feltétlenül, hogyha megmondják, hogy már pedig ezt kell csinálni. Nem, hát azért szeretnék a saját. Meg amíg beleillik a csatorna profiljába. Úgyhogy így, hát ez egy simán ilyen e-mailes, telefonos tárgyalás. Aztán vagy összejön, vagy nem.
Egy dolog az anyagi vonzat, más dolog az, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Mennyire vannak rád hatással a különböző kommentek, hozzászólások?
Szerencsére a követőim többsége, a kommentelők többsége azért ugye az értelmesebb rétegből származik. Szerintem már csak azért is, mert a videóim olyanok értik azokat a poénokat, azokat a szituációkat, akik már éltesebbek, akik dolgoznak, akik jártak bankba, és akkor úgy tényleg velem is történt, hogy mennyit álltam sorba, húztam sorszámot, és még egyet kellett, mert a másik ügyhöz nem volt jó ez a sorszám. Hát ezeket ők értik, nem a tizenévesek értik, mert ők még az életükben nem intéztek ilyen ügyeket. És ezért szerencsére a kommentelők többsége is inkább leírja, hogy vele mi történt, azt mondja, hogy úristen, tényleg ilyen előfordult, nevet rajtam, tehát úgy általában nem nagyon vannak negatív kommentek. A negatív kommentes sincs semmi gond, mert megfogalmazza egy kritikát, hogy neki nem tetszett ez a vágás, vagy az a nézés irány, vagy nem hiszi el, hogy ez így megtörtént, nincs le semmi gond. Nyilván előkerülnek itt is alpár emberek, hát erre ott van a tiltásgomb, ilyennek nem muszáj ott lennie. De ahogy egy tévécsatornát is el lehet kapcsolni, akár a nézőnek is, hát ha neki nem tetszik, amit lát, akkor pörgesse tovább. Nem feltétlenül kell azt neki most ezt néznie, mert éppen az dobta fel a TikTok. Nem dőlök a kardomba, ha erre gondolsz a nagyon negatív kommentektől.
Mostani elképzelésed szerint még meddig fogsz a TikTokon tevékenykedni, avagy van-e valamilyen célod ezzel a felülettel?
Amíg van rá időm, meg van rá igény. Tehát nem erőltetem majd, hogyha azt látom, hogy senki nem nézi. Egyelőre szerencsére vannak történetek is, amiket be lehet mutatni. Hát nyilván, hogyha megszűnik a bürokrácia, mert megszűnnek ezek a abszurd szituációk, akkor nehéz lesz feldolgozni ilyeneket, de úgy látom, hogy egyelőre nincs erről szó. Úgyhogy főleg az idő, ami számít, jelenlegi munkám mellett erre most szerencsére van időm, majd meglátjuk, lehet, hogy szabadságon meg nem csinálok semmit, akkor pihenek én is.
Zárszóképpen, meglátásod szerint hogyan fog alakulni a felület jövője, milyen irányba fog elmenni, meddig lesz népszerű, illetve jöhet-e valami új, ami leváltja a TikTokot, ahogy a TikTok leváltotta az Instagramot, és ahogy az Instagram leváltotta a Facebookot?
Biztos, hogy jönni fog egy újabb, tehát ez is el fog öregedni. Tehát előregszik, jön egy újabb ötlet, lehet, hogy abban háromdimenzióban valami hologramos dolgot fogunk nézni, és nem TikTok lesz, hanem kotkodás, és akkor az lesz az új trend. Nyilván a fiatalokat szólítja meg majd az is először. Az, hogy meddig, hát azért azt látjuk szerintem, hogy 3-4-5 évente ez mindig jön valami új dolog. Most én nem tudom megmondani, mondjuk a Facebook meddig volt nagyon egyeduralkodó, vagy az Instagram, de nekem már ugye az Instagram után TikTok az olyan nagyon hamarnak tűnik, vagy csak én kerültem későn Instagramra, nem tudom. Úgyhogy biztos, hogy jön. Hát idő az meg szerintem csak a fejlesztőknek a kreativitásán, meg a technikán múlik, hogy mondjuk egy telefonon mi mindent lehet csinálni.
László, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm a meghívást, a hallgatóknak is a figyelmet.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejár. Bíró László TikTokernek, a László vagyok TikTok csatorna üzemeltetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmünkért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.